Értelmiségiek Szövetsége Miskolci csoportjának egyházi elnökét hallottátok. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. A 15. Miskolci Nemzeti Estéről jelentkeztünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, regionális híreinket hallják itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivian. Adásunk tartalmából. November a férfi egészség hónapja is. A Gyöngyösi Bugát Pál Kórház rendelőintézetében minden hónap első szerdáján végeznek ilyen jellegű szűréseket. Falomlás miatt lezárták a várfal sétányt az Egri várban. November 17-én lilába borul az ország, ekkor tartják a koraszülöttek világnapját. Miskolcon az avasi kilátó kap lila díszkivilágítást. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! November a férfi egészség hónapja is. Az időszak célja, hogy felhívják a figyelmet a prosztata és heredaganat szűrésre, valamint a tudatos életmódra nevelésre. A Gyöngyösi Bugát Pál Kórház rendelőintézetében minden hónap első szerdáján is végeznek ilyen jellegű szűréseket. A részletekről dr. Hajnóczky Péter Álmos sebész szakorvos jelöltet Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Kezdjük akkor a leggyakrabban előforduló férfi daganat problémával, ez a prostata daganat. Milyen időközönként érdemes és milyen életkortól érdemes urológushoz szűrővizsgálatra elmenni?
Férfiak prostata daganata az az egyik leggyakoribb, valóban mindig benne van a top 3 leggyakoribb daganatos megbetegedések körében férfiaknál. Tüdőrák és a vastagbél bérrákok mellett. A prostata daganat, mint általában a legtöbb daganat inkább az idősebb korosztályt érinti. Sajnos nincsen kötelező szűrővizsgálat, de az az ajánlás, hogy 40 éves kor fölött érdemes évente egyszer urológiai szakvizsgálatra elmenni.
Itt most a PSA szűrés az ugye egy csepp vérből egy értéket ad. Mennyire garancia, hogyha ott például alacsony vagy jó értéket mutat a PSA, hogy például ennek ellenére lehetséges, hogy van ott egy gyulladás, egy megnagyobbodás, egy jó indulatú, vagy éppen probléma van, és mondjuk kialakulóban van egy rossz indulatú daganat.
A PSA az azt jelenti, hogy prostata specifikus antigén, ez egy olyan fehérje természetű anyag, amit a vérből ki lehet mutatni, azonban az az egyik problémája ennek a vizsgálatnak, hogy nem specifikus. Tehát az, hogyha valakinek a vérében emelkedett ez a PSA szint, az sajnos nagyon sok mindenre utalhat. Bármilyen prostata eredetű folyamat gyakorlatilag megemeli a PSA-nak a szintjét, úgy, mint gyulladások, daganat is megemelheti, de összefüggésben van a fizikai aktivitással, a szexuális életvitellel is.
Mennyire gyógyítható? Tehát, hogyha időben észreveszik ezt a prostata daganatot, ez milyen esélyekkel gyógyul?
A prostata daganatoknak viszonylag jó túlélése van a többi daganathoz képest. Természetesen ez egy komplex kezeléssel jár, amelynek van sebészeti urológiai része is, illetve kemoterápia, sugárterápia is, de viszonylag jó eredményeket értünk el szerencsére, és elég sok modern gyógyszer áll rendelkezésünkre.
Itt most akkor térjünk rá a nemi szerv másik részére, ami kívül van, az a herezacskó és a herékre. Itt az önvizsgálatra leginkább, hogy mire figyeljen egy fiatalember vagy férfi ember, mert hogy már a fiataloknál gyakran előforduló probléma ez a heredaganat.
Tehát a heredaganatról általában azt kell tudni, hogy egyébként nem egy gyakori daganat, évente körülbelül 5-600 új esetet fedezünk fel Magyarországon, viszont 18-45 éves korosztály a leggyakoribb daganat férfiak körében.
Ilyen fiatalon?
Igen, kifejezetten a fiatalokat szokta érinteni, és az önvizsgálat talán annyira nem közismert dolog, mint nők esetében az emlő önvizsgálat, viszont nagyon jó vizsgálat, bárki elvégezheti otthon önmagának. Nem kell különösebb nagy dologra gondolni. A daganatnak rendkívül eltérő tapintása van, mint egy normális egészséges erének. Általában egy rendkívül kemény porchoz, csonthoz hasonló állaga van, és ezt jól észre szokták venni önmaguknak a férfiak.
Leomlott az Egri várban a földbástya külső köpenyfalának egy része csütörtökön, ezért biztonsági okokból a várfal sétányt lezárták, közölte a város polgármestere. Wagner Ákos hangsúlyozta, megkezdődött az érintett terület biztosítása. A vár vagyonkezeléséért felelős Dobó István vármúzeummal közösen dolgoznak a probléma mielőbbi megoldásán. A múzeum a falomlást követően haladéktalanul intézkedett, Eger önkormányzata pedig szakmai támogatással segíti a helyreállítás folyamatát. A vár állagmegóvása és fejlesztése jelenleg is folyamatban van. Az Építési és Közlekedési Minisztérium tavalyi döntése értelmében 1 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre a beruházás sorozat első ütemének megvalósítására, írta a polgármester. November 17-én lilába borul az ország, ekkor tartják a koraszülöttek világnapját. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az idő előtt született babákra és családjaikra. Miskolcon az avasi kilátó kap lila díszkivilágítást, de Budapesten, Gödöllőn és számos más városban is fénybe borulnak a nevezetességek. Jelezve, ezek a családok nincsenek egyedül. Magyarországon évente mintegy 8000 kisbaba jön világra korábban a vártnál, vagyis minden tizedik gyermek koraszülött. A koraszülöttekért országos egyesület több mint 10 éve dolgozik azon, hogy segítséget és védőhálót biztosítson az érintett családoknak. A részletekről Földvári Nagy Zsuzsanna, a koraszülöttekért országos egyesület alapítója és szakmai vezetője adott tájékoztatást.
Nagyon büszkék vagyunk, hogy például Miskolc első között keres meg bennünket, és váltja ki azt, hogy az avasi kilátó is lila lehet. Ezen kívül még Budapesten az Óriás kerék, a Gödöllői Királyi Kastély, a Duna és Puskás Aréna Budapesten, és számtalan más épület vált lilára a koraszülöttek világnapja alkalmából a legkisebb hősökért. Igazából több fronton is készülünk a világnapon, hiszen nekünk ez az egyik legnagyobb ünnepünk ebben a formában. Egy családi nappal készülünk, a családi napon közel 700 embert látunk vendégül teljesen ingyenesen. Ez a nap a mókáról, az összetartozásról, a beszélgetésekről és a játékról, a vidámságról szól. Elindult a Kore Kavics akciónk, amikor el lehet hagyni lila kavicsokat, és azt meg is lehet találni. Mindezt azért, hogy felhívjuk a figyelmet országos szinten, ugye a koraszülésben érintett családokra, a koraszülött babákra és az őt ápoló dolgozókra. Úgyhogy nagyon-nagyon sok fronton szeretnénk, hogy a lila szín megjelenjen, várjuk az emberek, családok, munkahelyek kapcsolódását. A koraszülöttekvilágnapja.hu oldalon részletes leírást lehet látni a csatlakozásról, hogy öltözzenek az emberek lilába, díszítsék valamilyen lilával a lakásaikat, munkahelyeiket, és erről egy fotót küldjenek nekünk a legyenlila@koraszülött.com e-mail címre. Évente 8000 koraszülött gyermek érkezik ma hazánkban a világra gyakorlatilag, ez egy elég nagy szám. Ez évek óta nem változik, tehát évek óta erről a 7500 és 8000 körüli számról beszélünk, ez egy magas szám, sajnos majdnem duplája az európai számoknak. Magyarországon azért van egy elég erős áldozathibáztató attitűd, azért azt el kell mondani, hogyha a koraszülést egy kördiagramként képzeljük el, és ezt a kördiagramot három részre osztjuk, akkor ugye el tudom mondani, hogy mi okozza a koraszülést. Az első harmadban például soha nem derül ki az, hogy mi okozza a koraszülést. A második harmadban az anya vagy a magzat betegségére visszavezethető a koraszülés, ilyen például a anyai terhességi toxémia, a magas vérnyomás, bármilyen fertőzés, vagy a magzat fejlődési rendellenessége. És a dohányzás, illetve a terhes gondozás hiánya az egyharmadban van jelen, tehát a koraszülések számának kétharmadában az édesanyja egyáltalán nem tehet arról, hogy korábban érkezik a gyermeke. Mikor valaki ugye várandóssá válik, hát nem az jut eszébe legelőször, hogy korábban fog érkezni a gyermeke. Ezt mindenki valahol egy ilyen periférián tartja, nyilvánvalóan, hiszen nem számítunk erre. Én mindig azt szoktam mondani, mikor edukációs előadást tartok, hogy nem arra kell gondolni, hogy ez velünk történik meg, de viszont legyenek nálunk olyan információk, amik akkor segítenek, hogyha valakinek a környezetünkben történik koraszülése, és akkor mi már azokkal az információkkal tudunk segíteni. Ilyen például az, hogyha rizikóvárandós az édesanyja, akkor olyan intézményben szüljön, ahol ott van maga a koraszülött intenzív osztály. Magyarországon 29 koraszülött intenzív osztály van, nagyon jó ellátottságúnak minősül Magyarország, nagyon jó műszerezettségűek a koraszülött intenzív osztályok, és nagyon elkötelezett, fantasztikus emberek dolgoznak ezeken az osztályokon.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Tovább növekszik délfelől a felhőzet, hajnalra a legtöbb helyen már erősen felhős borulték valószínű. Elsősorban a Dunától keletre várható szorványosan eső zápor. Az éjszaka első felében az északi völgyekben átmenetileg köd képződhet. Nagyrészt gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával. A Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. november 7-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Fekete Gábor és Grunda János. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszonthallásra.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Hívnak, mondd, ne felej, a hírekre ne figyelj, és hagyd, hogy a dolgok csak menjenek nélkülünk.
Csak üljünk és mondjuk el, hogy hibázni tudni kell. Jó, ha van még mit egymással kezdenünk.
Lesz másik nap, embernek szava sincs, csak megy az idő, s odaér. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért. Ha tartsunk vasárnapot, és nyissunk rá ablakot, ma végre nevetve tölthetünk poharat.
Ma hidd el, nem számít, hogy ki lódít valódít. Nem fontos az sem, hogy ki nem mond igazat.
Lesz másik nap, az embernek szava sincs, megy az idő, s odaér. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért. Azt
azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. A mindszenti perés előzményei címmel tartottak előadást Egerben. A Zempléni Zenetudományi Konferenciát Sátoraljaújhelyben rendezték meg. Emlékfákat ültettek a borsodi Nagybarcán. Ezek műsorunk témái, most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Mindszenti 50. Egy életút a történelem sodrában címmel rendeztek kiállítást és konferenciát Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Mindszenti József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvény egyik előadója, dr. Sós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja volt. Előadásának címe a kommunista diktatúra és az egyház, a mindszenti perés előzményei. Most az egyháztörténészt hallják.
1945. októberében nevezte ki 12. Pius pápa esztergomi érsekké, és már korábban a tanácsköztársaság alatt 19-ben házi őrizetbe került, illetve a nyilas időszak alatt 44-45-ben Sopron-Kuiden börtönben és Sopronban házi őrizetben tartották. Mindszenti bíboros atya a diktatúrákkal, mind a barna nyilas, mind a vörös kommunista diktatúrával szemben apostrofálta magát, helyezte el magát. És amikor 1945. októberében elfoglalta az esztergomi érseki széket, akkor azt követően néhány héttel Magyarországon választásokat tartottak. Ugye a második világháború után vagyunk, az első szabad választások, amelyet egyébként a Kisgazdapárt 57%-kal megnyert, de nem alkothatott egyedül kormány. És a választások előtt a püspöki kar egy körlevelet adott ki, amelyben egyetlen egy pártot sem neveztek meg, pusztán evangéliumi közéleti értékeket. A másik, hogy ő egy lelkipásztor volt, egy aktív lelkipásztor, aki nagyon igyekezett az esztergomi érseki időszakában jelen lenni a magyar közéletben, a magyar társadalomban. És ez pedig a kiépülő kommunista diktatúra számára nem volt elfogadható. A kommunisták szovjet háttérrel úgy érkeztek Magyarországra, hogy pontosan képben voltak arról, hogy az egyházban kik azok, akiket el kell mozdítani, akiket le kell tartóztatni, akik szovjet katonákkal, állampolgárokkal atrocitásba keveredtek, kapcsolatba keveredtek, őket is igyekeztek kivonni, és emiatt Mindszenti bíboros atya nagyon gyorsan egyfajta ellenségévé vált ennek az, főleg a politikai rendőrségnek és a kommunista pártnak. A megfigyelése, a nyomon követése, a vele szemben való föllépés pedig mind-mind arra irányult, hogy amikor úgy érzi a kommunista párt, hogy elérkezett az az időszak, amikor ő vele szemben egy koncepciós pert el lehet indítani, akkor csőre töltve állva, készen állva legyen minden, amit föl lehet ellene hozni. Sok esetben valótlan rágalmakat, nem teljesen pontos tényeket.
A
Sátoraljaújhelyi Városháza dísztermében rendezték meg a 15. Zempléni Zenetudományi Konferenciát, melynek főszervezője a friss Magyar Örökség díjas Lavotta János kamarazenekar volt. Az előadások magyar zenetörténeti kérdésekre keresték a válaszokat, Lavottán innen és túl. A háromnapos szakmai találkozóról Dombóvári Jánost, a kamarazenekar alapítóját hallják.
A konferencia megújulására én mindig úgy tekintek, hogy olyan kerekéforduló zeneszerzőket választunk, akikre méltóképpen meg tudunk emlékezni. Így az idén Mosonyi Mihály 210, Farkas Ferenc születésének 120. évfordulója, az a két jubiláns, akinek az életművéről, munkásságáról lesznek előadások. És nem feledkezzünk el a dísz vendég személyéről is, aki Farkas Ferenc fia, a Svájcban élő karmester lett volna, az idén 80 esztendős ugyanis, de egészségi állapota nem teszi lehetővé a hosszú utat Sátoraljaújhelyig, és miután ezt elég időben közölte velünk egy kedves levélben, így nem akartuk, hogy díszvendégként ne köszöntsünk olyan általunk igen tisztelt előadónkat, hiszen aki díszvendég lett, Tusnádi László emeritus professzor, irodalomtörténész, költő, műfordító és zenei közíró, ő eddig 7 alkalommal tartott előadást, mindig félig meddig az irodalom és a zene nála kéz a kézben járnak, és nagyon szeretjük őt hallgatni, és rá fogunk fókuszálni majd egy beszélgetés során, zenés beszélgetés lesz majd. Tehát ha nem is szó szerinti megújulás ez, hiszen egy olyan baráti társaság tagjai jönnek ilyenkor össze, akik régen ismerik egymást, a Kárpát-medencéből jönnek, Grácz, Kecskemét, főváros, és lesz egy új vendég, tehát akkor a megújulás akár kipipálható. Nagyváradról a Keresztjén Egyetem doktorandusza, Lászlófi Zsolt lesz az a vendég, aki még nem járt Sátoraljaújhelyen, illetve a konferenciánkat még nem ismeri belülről.
Emlékfát ültettek a napokban a borsodi kis településen, Nagybarcán. A részletekről Csikász Gábornét, a Kecskési Tollas Tibor emlékére alapítvány elnökét hallják.
Hagyomány Nagybarcán a faültetés, és az alapítványunk egyik célja a jövőnek teremteni értékeket. Ezért bizony már nagyon régen, amikor 2000-ben a millenniumi faültetésére került sor, akkor is bekapcsolódott ebbe az alapítvány. Ezt követően pedig a Covid-járvány után egy közösségfáját ültettünk el, szintén itt a Hősök Parkjában, ezzel emlékezve a közösségek újra nyíltak a településen. Most pedig nagy öröm számunkra, hogy ezt a lehetőséget megtaláltuk, és hogy ez a pályázat sikeres volt, és összefogva az önkormányzattal ilyen szépen sikerült elültetni ezeket a fákat. Az önkormányzat a gyermekek fáit ültette minden újszülöttnek, amíg helye volt ennek a faültetési sornak, de az alapítvány kimondottan a közösség fáját és a millenniumi emlékfát ültette.
Demeter Zoltán országgyűlési képviselőt hallják.
Az Agrárminisztériumnak a célkitűzése volt, hogy indítsanak el egy országos faültetési programot, és ennek tulajdonképpen több funkció is van. Egyrészt a faültetéssel növeljük azokat a zöld területeket, amely egészségesebbé teszi a levegőt, másrészt pedig azért megcélozzuk azokat a életünkben azokat az eseményeket, amelyek emlékfaként is működhetnek. Mint például most, ahol itt vagyunk Nagybarcán, el lett ültetve egy fa családoknak a közösségére, el lett ültetve a múltat felidézve a bolt bányász dolgozók emlékére, tanítók, lelkészek emlékére. És én azt gondolom, hogy ezek a fák, ezek emlékeztettek bennünket nem csak a múltunkra, hanem a jelenünkre, és természetesen feladatot is rónak ránk, hogy a fának vannak erős gyökerei, hogy tudjon növekedni, úgy nekünk is a gyökereinkben, a hitünkben, a hitünket naponként megélve kell dolgoznunk az adott településeinkért, ahol éljük a mindennapjainkat szeretteinkkel, családjainkkal, és az a felelősségünk, hogy mi is építsük a jövőt a gyermekeink, unokáink számára.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Szent misével és gálaműsorral ünnepelték meg a miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda negyedszázados működését. 2000. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a Fráter György Katolikus Gimnázium Kollégium tagintézményeként, majd 2003. szeptemberétől önálló intézményként működik a miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Az elmúlt 25 év kegyelmeiért Szent Mise keretében adtak hálát a pedagógusok és diákok, melynek elején Berkes László plébános iskola lelkész köszöntötte a megjelenteket. A Szent Misét celebráló Ternyek Csaba egri érsek prédikációjában a nap szentjét, az egyházközség, a templom és az iskola védőszentjét, Szent Imrét állította példaként a jelenlévők elé. Arra hívta fel a diákok figyelmét, hogy őket is körülveszik szüleik, tanáraik, barátaik, akik segítik őket testben, szellemben és lélekben való gazdagodásuk útján. A test és a szellem erősítése, táplálása, pallírozása mellett a lélek fejlesztését szolgálja az imádság, az iskolai lelkinapok, a Szent Mise, amelyeken keresztül kapcsolatba léphetünk Istennel. A főpásztor arra bátorította a diákokat, hogy Szent Imre példáját követve minden nap keressék az ima által az Istennel való kapcsolatot.
A legszebb imádság, a legfontosabb imádság az, amikor itt együtt vagyunk a templomban. Mert nem csak külön tudunk imádkozni az Istenhez, hanem még fontosabb, még nagyobb ereje van, amikor együtt vagyunk, ilyen szépen megtöltjük a templomot, mint ma, és akkor közösen imádkozunk. Mert az Úristen közösségbe akar gyűjteni bennünket. A családunk közösségébe, hogy legyenek szent családjaink, az osztálytársak közösségébe, az iskola közösségébe, és ennek a plébániának a közösségébe, vagy kinek-kinek a saját plébániája közösségébe.
A Szent Misét követően az ünnepség az iskolában folytatódott. Köszöntőjében Hollósi András miskolc megyei jogúváros alpolgármestere felidézte az iskolához és a templomhoz fűződő élményeit. Ő maga is itt járt misére és aktívan támogatta az intézmény elindulását, működését. Reményét fejezte ki, hogy az iskola alapítói által elindított szellemi örökséget a diákok és a pedagógusok megőrzik és tovább viszik.
Emlékszem arra, amikor itt egy nagyon romos állapotban lévő intézmény volt, egy másik általános iskola, és látható az, hogy mivé fejlődött, és milyen nagyszerű embereket nevelt Miskolcnak és a hazának ez az intézmény. Ezt gratulálok egyébként az intézmény egykori és jelenlegi vezetésének is. És én bízom benne, hogy azt a szellemi örökséget, amit nekem ugyebár csak Tóni bácsi marad, Megcsei Antal plébános úrtól én is kaphattam, László atyán keresztül ezt a folytonosságot tovább vive, minden diák és minden pedagógus ebben az intézményben tovább vihet majd.
Pockodi Réma Tesztímea igazgatónő hálával emlékezett meg az intézmény alapítóiról, Megcsei Antal plébánosról és Almási Józsefről, valamint Seregély István egri érsekről, aki támogatta a kezdeményezést. Az igazgatónő elmondta, büszkén viseli az intézmény az ifjúság védőszentjének, Szent Imre hercegnek nevét, aki szorgalmában, tudásának gyarapításában és Isten iránti szeretetében példaként jár a mai fiatalok előtt.
A mai kor kihívásai nem egyszerűek, de mikor volt egyszerű? Körülvesz bennünket egy digitális világ, mesterséges intelligencia és egy valós világ. Nekünk pedagógusoknak, kislámpásoknak kell maradnunk, ahogy Gárdonyi Géza írta. A tanító olyan lámpás, hogy minél inkább világít másnak, annál inkább fogyasztja önmagát. Feladatunk a következő években megmutatni és megtanítani gyermekeinknek, s rajtuk keresztül családjainknak a valós élet, a teremtett világ szépségét, az embertársaink nagyszerűségét és csodáját, Isten szeretetének végtelenségét, az evangélium igazságát.
A beszédeket követően a diákok nagyszabású színdarabbal Szent Imre herceg alakját az intézmény falai közé helyezve mutatták be az iskola sokrétű nevelési és tehetségfejlesztési törekvéseit. Ünnepélyesen felszentelte Ternyák Csaba egriesek az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola felújított kápolnáját november 4-én. A hálaadó ünnepi szentmise kezdetén Valkó Viktor, az intézmény főigazgatója, köszönetet mondott a fenntartó főpásztornak a felújítási munkálatokért, melynek köszönhetően méltó körülmények között vehetnek részt a Szent Imrés diákok és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum gimnázium és kollégium tanulói az osztálymiséken, lelki programokon. A kápolna fogadja majd a szomszédos, szeplőtelen fogantatás Nagy Boldogasszony templom híveit is, annak felújítása idejére. A főpásztor ezt követően szentelt vízzel hintette meg a híveket és a templom falait, s Isten áldását, kegyelmét kérte. Szent beszédében elmondta, ez a kápolna mindig a fiatalokat szolgálta, mindig diákok jártak ide szentmisére. Az osztálymiséken, évfolyammiséken kifejezésre jut, hogy a fiatalok ehhez a közösséghez tartoznak, de ugyanilyen fontos, hogy a vasárnapi szentmisén a lakóhelyhez kötődő templomban, közösségben is otthon legyenek. Isten azt akarja, hogy közösséggé gyűjtsön bennünket. Szent Pál is azt mondja, hogy egyek vagyunk Krisztusban, élő tagjai ennek a testnek. A remény szent évében, melyet Ferenc pápa hirdetett, arra koncentrálunk, hogy Istenben van reményünk, van miért örvendeznünk, emlékeztetett az érsek.
Tehát meghívottak vagyunk az Úr oltárához, egy lakomára, és a lakomát visszautasítani, hát az durva dolog. És milyen gyakran előfordul ez. Érdemes újra kezdeni. Legyen ez a mai alkalom egy inspiráció, egy meghívás arra, hogy vegyük komolyan ezt a meghívást. Jézus meghívását, aki az asztalához akar ültetni bennünket. Ez az igazi megújulás, amiben a szentmise könyörgésében imádkozzunk, hogy Szent Károly püspök, Borromeo Szent Károly püspök lelkületében akarunk megújulni fiat képmására, és miért akarunk megújulni? Azért, hogy ezek a szempontok ott legyenek az életünkben, hogy nekünk fontos legyen a vasárnapi szentmise. Annélkül nem vasárnap a vasárnap. És ha van osztálymise hétközben, az csak inspiráció, segítség, begyakorlás arra, hogy vasárnap is ott legyünk. És miért? Mi a célja ennek? Túl azon, hogy elfogadjuk a meghívást, Jézus meghívását, aki önmagával táplál bennünket. A saját testét adja nekünk eledelül. A célja az, hogy megismertesse Krisztust a világgal. Minden megújulásnak ez a célja. Ha mi meg akarjuk újítani az életünket, akkor az azért történik, mert meg akarjuk ismertetni Krisztust a világgal. Hogy jó nekünk Krisztushoz tartozni. Jó nekünk az ő egyházához tartozni. Jó nekünk templomba járni. Együtt lenni a testvérekkel, közösségben, közösen imádkozni, énekelni.
A Szent Mise után Orosz Tibor restaurátor tartott ismertetőt a felújítás menetéről, a kápolna kifestésének különféle korszakairól. Demeter nagyvértanú ünnepén az Encsik görög katolikus templomban tartott Szent Liturgián Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök átadta a Szent István diakónus díjat Kovács Botonnak, minisztránsként végzett kiemelkedő szolgálatáért. A főpásztor méltatta Kovács Botond lelkiismeretes, megbízható segítő munkáját az oltárszolgálatban, melyet immár több éve minden vasárnap és ünnepnapokon végez. A Szent Liturgián elhangzott prédikációban Orosz Atanász püspök a hitvallás fontosságát hangsúlyozta. Az egy hónappal ezelőtt boldoggá avatott Orosz Péter Pál vértanú Jézus Krisztusba vetett hitét emelte ki példaként, akinek lelkületét a háborús helyzet, az illegalitásban bujkálva végzett szolgálat sem törte meg, mondta a főpásztor. 21. alkalommal volt első szombati térdeplő rózsafűzér a Szent István Bazilika előtt. November első hétvégéjén már 21. alkalommal tartották meg Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafűzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, valamint a férfiak lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Ez alkalommal is számos helyen imádkoztak párhuzamosan a magyar férfiak térdepelve. Sőt, új helyszínek is csatlakoztak az imádság sorozathoz. Sződön, Nagyváradon és Szent Gotthárdon is elindult a térdeplő imádság. Az első szombati férfi ima Kecskeméten pedig idén novemberben ünnepelte egy éves elindulását. Visszatérő hagyomány a Sárospataki Bazilikában, hogy minden szentek ünnepén a templomban található erekjét az oltára helyezve mutatják be a lelkipásztorok az ünnepi szentmisét. Novák Lajos káplán elmondta, a templom és a nővérek kolostorában őrzött erekjék tisztelete egy-egy imacsoporthoz és közösséghez kapcsolódik, jelenlétük minden szentek ünnepén pedig erősíti az égi és földi egyház közötti kapcsolatot. Novák Lajos káplánt hallják.
Templomunkban mindenek előtt Árpádházi Szent Erzsébet erekéjét kell kiemelni, amelynek ugye külön tartó helyisége is van, ami előtt le lehet róni tiszteletünket, illetve a zarándokok ugye oda szoktak megérkezni a zarándokutak alkalmával. De megtalálható templomunkban Szent Faustina nővér erekéje is, Szent II. János Pál pápa erekéje. Van egy erekjetartomban két erekje is található, Gonzága Szent Alajosé és Avilai Szent Terézé. A nővérek kápolnájában pedig, akik át szokták hozni erre az ünnepre a templomunkba az erekéket, Boldog Mária Lújza Merkel erekéje, Szent Pió atya erekéje is megvan, és most az utolsó, amit kiemelek, hiszen kronológilag így helyes, Szent Kárló Akutisznak az erekéje is megvan.
Ezekhez az erekékhez, ha nem is mindegyikhez, de akár azt is lehetne, hogy egy-egy közösség, vagy egy-egy ima alkalom csatlakozik.
Az egyházközség egésze azt hiszem leginkább Szent Erzsébethez kapcsolódik lelkiekben, születése révén, születési helye révén, hiszen mégiscsak Sárospatakhoz kötődik. A legtöbb imádságunkat is, meg a legtöbb ünnepünket is az ő személye szövi át. De Boldog Mária Lújza Merkel erekéje a nővérekhez kapcsolódik, hiszen társalapítója és az első általános előjárója is a Szent Erzsébet kongregációnak, Boldog Mária Lújza Merkelt. És a nővérek az ő oltalmába, az ő közbenjárásába ajánlották azt a közösséget, amit Kanézia nővér vezetésével, heti rendszerességgel a mai napig is összegyűlnek, és az özvegyek, az időseknek a találkozási alkalma, ima alkalma ez. Szent Kárló Akutiszhoz pedig az ifjúsági közösségünk kötődik, az ő személyét talán nem annyira kell bemutatni, hiszen mindannyiunk jól ismeri a mai technikának, az informatikának köszönhetően, azt hiszem mindenki hallott már róla, és pont az ő személye az, ami lehetővé teszi azt, hogy az embereknek, a fiataloknak olyan kézzel fogható szent, az élete olyan közelinek tűnik, és éppen azért kérjük mindig Kárló Akutisz közbenjárását az ifjúsági közösség tagjaiért, a közösség egészéért, hogy járjon közben az Istennél értünk.
Az Egri Főegyházmegye, a székeskáptalan, a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy dr. Katona István, bresellói címzetes püspök, nyugalmazott egri segédpüspök, nagyprépost, az egyházmegye Nesztora türelemmel és méltósággal viselt hosszú betegség után a nyíregyházi Seregély István papi szociális otthonban szentségekkel megerősítve elhunyt. Jelmondata: maradj velünk, Jézusunk! Temetése november 12-én szerdán lesz az Egri Bazilikában. Koporsója mellett 9 óra 30 perckor elimádkozzuk a dicsőséges rózsafűzért, majd 10 órakor szentmisét mutatunk be lelki üdvéért. Földi maradványait a bazilika altemplomában helyezzük el. Kérik a gyászolókat, hogy imádságaikban emlékezzenek meg az elhunytról. Koszorúk és virágok helyett adományaikkal támogassák a számára is oly fontos isteni irgalmasság ügyét. Felajánlásaikat a helyszínen elhelyezett persejbe tehetik, illetve a főegyházmegyei alapítvány számlájára koszorú megváltás megjelöléssel utalhatják át. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres a kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni. Az egyházközség szeretné felújítani a nyíregyházi magyarok nagyasszonyattárs székesegyház 120 éves orgonáját. Most lehetőség van adományként örökbe fogadni egy-egy sípját, valamint jótékonysági koncertekkel is készülnek. November 16-án vasárnap este 7 órától pedig Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andrea ad jótékonysági koncertet, amelynek jegybevételét is az orgona felújítására fordítják majd.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Somogyi Márton technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sosem érsz A régió sportja.
A Deac Frisbee csapata hazai győzelemmel fejezte be az NB1-es versenysorozatot, így a dobogó második fokára állhatott a bajnokság végén. Ismét megtartotta rangos nemzetközi utánpótlás tornáját a Deac kosárlabda csapata. Hamarosan megnyitja kapuit a vízi komplexum Kazincbarcikán. Elindult Nyíregyházán a Sports.com nemzetközi projekt. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Deac Frisbee csapata hazai győzelemmel fejezte be az NB1-es versenysorozatot, így a dobogó második fokára állhatott fel a bajnokság végén. Az együttes az Up and Fly csapatát fogadta hazai pályán a bajnokság zárófordulójában. A mérkőzés tétje a dobogó második fokának megszerzése volt, ugyanis a két csapat a tabella második és harmadik helyét foglalta el a találkozó előtt, és a Deac előnye egy pont volt a győri ellenféllel szemben. A végső helyezések végül nem változtak, köszönhetően a Deac magabiztos 15-3-as győzelmének. Ismét megtartotta rangos nemzetközi utánpótlás tornáját a Deac kosárlabda csapata. A Civis kupán ezúttal is patinás csapatok vettek részt. Berényi Sándort, a Deac kosárlabda akadémia szakmai igazgatóját hallják.
Az ötlet igazából a Szent István kupából fakad, ami Magyarország legrangosabb utánpótlás kupája, és azon is hagyományosan részt vesz a magyar válogatott. És ez alapján szerettünk volna valami hasonló nívós és hasonló szisztémában zajló versenyt kialakítani. Úgyhogy körülbelül 10 éve már szervezünk, ugye a Covid egy kicsit ezt keresztül húzta annak idején, de igyekszünk minden évben megszervezni ezt. Ami különbség az az, hogy minden évben más korosztálynak szervezzük. Idén U14-nek szerveztünk, ugye tavaly például az U19-es csapatunknak szerveztük. És hát igen komoly előkészületek vannak, tehát gyakorlatilag egy 6-8 hónapos háttérmunka előzi meg, mind a csapatok szervezését, mind pedig az előkészületeket. A Partizán Belgrád és az Azapacsúrja, valamint a Privigya csapata úgy gondolom, hogy a magyar válogatottal egy kicsit kiemelkedett ebből a mezőnyből, és ez mind alkatilag, mind technikai tudásban azért látszódott, illetve a Mavs gárdáját is abszolút ide lehet sorolni, hiszen tőlük azért több válogatott játékos a magyar csapatot erősítette, és nem pedig a klubcsapatot. De az látható, hogy azért a szerkezetben például egy Partizán Belgrád kimagaslott, még a magyar válogatottnál is jobb szerkezetű volt, hiába volt sima mérkőzés egyébként a magyar válogatott simán verte a Partizánt. De az látható, hogy a magyar genetika, vagy a magyar kiválasztás nem tartott, mint mondjuk a szerb, és azért hosszú távon várható, hogy ez nem fog mindig ilyen könnyen menni, hogy akár egy magyar válogatott a Partizán Belgrádot ilyen simán verje. Úgyhogy abszolút nekünk a kiválasztásra kell fókuszálni, és a sebességre, illetve a csapaton belüli kooperációra kell a hangsúlyt helyezzük, hogy fel tudjuk venni később a várhatóan fizikálisan erősebb és magasabb játékosok ellen. Ez a szervezői brigád, a szervezői bizottság hatalmas melót tett bele, és elsősorban a visszajelzések kapcsán ez az ő érdemük, hogy tényleg a csapatok nagyon jól érezték magukat, nagyon jó mérkőzéseket tudtak játszani, kiváló körülmények között tudtak versenyezni, és csupa pozitív visszajelzést kaptunk. Tényleg a klubok, mondhatom büszkén, hogy most már szívesen jönnek, de tudják, hogy mi vár rájuk Debrecenben, tudják, hogy az önkéntesek, hogy a háttérmunkások tényleg mindent meg fognak tenni azért, hogy nekik csak a kosárlabdára kelljen koncentrálniuk, és ezt mondhatom a saját csapatunk nevében is, hogy tényleg csak hálával tartozunk a kollégáknak, mert ez tényleg nekünk csak a kosárlabdáról szólt. Szeretnénk jövőre megint akár egy nagyobb korosztálynak megrendezni, hiszen az talán jobban vonza a kosárlabda szerető, de kevésbé értő nézőket. A nagyobb korosztályokban pedig már azért több látványos elem is található, ami közelít a felnőtt kosárlabdához, úgyhogy valószínűleg jövőre ismét egy szintet feljebb lépünk a korosztály tekintve, de a cél az abszolút az, hogy minél több néző jön, aki nem kapcsolódik valamilyen szinten a csapathoz, a játékosokhoz, és legyen egy olyan közösségi élménye a debreceni sportszeretőknek, ami összefügg a kosárlabda sportággal.
Most pedig az U14-es csapat vezetőedzőjét, Szendrei Józsefet hallják.
Nagyon tudatosan készültünk a tornát megelőző időszakban erre a nemzetközi megmérettetésre. Az ellenfeleket bár nem ismertük annyira, de tudtuk, hogy abszolút magas színvonalú mérkőzésekre készülünk, ahol remélhetőleg nekünk kell felfele alkalmazkodni. Úgy gondolom, hogy a felkészülésünk jól sikerült, és ennek megfelelően tudtunk beleállni ebbe a négy mérkőzésbe, amely tényleg mind a játékosoknak, mind az edzőknek, az egész csapatnak hatalmas tapasztalat volt. A felkészülés során abszolút magunkkal foglalkoztunk. Én amúgy is azt vallom, hogy ebben az U14-es korosztályban nagyon ritkán kell tudatosan ellenfélre készülni. Én abszolút annak a híve vagyok, hogy saját magunkkal kell foglalkoznunk a felkészülés során is, a mérkőzéseken is. Természetesen vannak olyan események, olyan verseny időszakok, amikor egy kicsit többet foglalkozunk az ellenféllel is, de most itt a szezon elején és a Cévis kupára is az volt a célunk, hogy saját magunkat építsük olyan szintre, hogy megálljuk a helyünket ezekkel a rangos ellenfelekkel szemben. Úgy gondolom, hogy elég érdekes volt megélni ezt a négy mérkőzést, ugyanis nekem személy szerint az a benyomásom, hogy a két vereség során jobban játszott a csapat, mint a két győztes meccsnek a nagy részében. Úgy gondolom, hogy az a pacsúliához, illetve a Pirevidzéhez sikerült felfele alkalmazkodni, főleg sebességben, intenzitásban és úgy keménységben, ami nem feltétlenül jött ki az eredmény szempontjából, mert lehet, hogy ez a nagy sebesség és ez a nagy bizonyítási vágy egy kicsit úgy jött ki a srácokon, hogy többet hibáztak, mint amint megszokható volt a mérkőzés, mert 22 büntetőt hagytunk benne, sajnos sok ki nem kényszerített hibánk volt ezeken a meccseken, de mégis úgy érzem, hogy a sebesség és az intenzitás az nagyon jó hatás volt a srácokra, és sokszor voltak olyan szakaszai ezeknek a mérkőzéseknek, amelynek során abszolút jó ellenfelei voltunk ennek a két remek csapatnak, amely szintén tele volt az adott ország korosztályos válogatottjaival. Így szerintem a gyerekeknek is ez egy rendkívül jó erőfelmérő volt. A két győztes meccs során szerencsére tudtunk karaktert mutatni olyan szempontból, hogy mind a két meccs szorosan alakult a végére. A székely szelekció ellen érzésem szerint nem játszottunk jól, de megvolt szerencsére az a plusz, akár taktikai fegyelem a végjátékba, akár egyének úgy léptek elő, hogy magunk felé tudtuk a mérleget billenteni, még a MAFC ellen egészen varázslatos végjátékba szaladtunk bele, hiszen mínusz 25-ről sikerült felállni. Ez ismét úgy gondolom, hogy kifizetődött az, hogy mi nem szeretjük elengedni a mérkőzéseket, sokszor nagyobb hátrányban is az utolsó percig küzdünk, és most ez szerencsére nagyon jól jött ki a lépés, a gyerekek pedig ebben szerintem sokat fognak tudni építkezni a továbbiakban. Ezért ritkán adatik meg ilyen mérkőzés hangulat, amikor ilyen szituációról szituációra ilyen élményeket tudnak szerezni. Ráne hazai táján, hála Istennek, nagyon sok kilátogató volt, akár az akademisták, akár a szülők, barátok. Nagyon jó hangulatban tudtunk játszani, tényleg éreztük a hazai pálya minden előnyét, és tényleg úgy gondolom, hogy egyenként is és csapatként is ez nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek, hogy egy szinte tényleg ilyen hősies feltámadást tudtak véghez vinni, és természetesen edzői szemmel nézve is mindig egy ilyen szoros végjátékot lemenedzselni, ez mindig egy kihívás és nagyon értékes tapasztalat, és örülök, hogy ilyen élményben volt részünk csapatszinten.
Hamarosan megnyitja kapuit a vízi komplexum Kazincbarcikán. Befejeződött a fizikai kivitelezése a létesítménynek, amely már csak az engedélyezési folyamat lezárására, illetve a végső hivatalos nyitásra vár. Halász Bélát, a Delfin Vízisportklub elnökét hallják.
A nyitásra való felkészülés jegyében az engedélyezési eljárások felé tartunk, minden előkészítő munkát elvégzünk, és szeretnénk, ha minél hamarabb sor kerülhetne arra, hogy már vendégeket is tudjunk fogadni. Ennek az ideje még bizonytalan, mert az engedélyezési eljárások lefutásától függ, de mindent meg fogunk tenni, hogy ez minél hamarabb megtörténjen.
Elindult Nyíregyházán a Sports.com nemzetközi projekt, amely a közösségi sportot és az egészséges életmódot népszerűsíti. Komárdi Mónikát, a Megacom stratégiai tanácsadó iroda városfejlesztési szakértőjét hallják.
Elsősorban a transznacionális tudásmegosztás, jó gyakorlatok megismerése az, ami a fő fókuszában áll a projektnek, és ahogy említettük is, a célja az, hogy a közösségi sport hatékonyságának növelése révén a helyi lakosság közötti kohézió erősítése megtörténjen, és egészségesebbek legyenek mind fizikálisan, mind mentálisan a nyíregyházi lakosok.
A Sports.com nemzetközi projekt első helyi megbeszélését tartották Nyíregyházán a Városházán. A program a közösségi sport és az egészséges életmód támogatására koncentrál, 7 partner együttműködésével, portugál vezetés mellett. A 4 éves projektben Nyíregyháza megismeri a partnervárosok bevált megoldásait, és azt keresi, hogyan lehet ezeket helyben is jól alkalmazni. Megmutathatja, mi működik jól náluk, és közben a partnerektől is új dolgokat tanulhat. A nemzetközi példák összevetése alapján is Nyíregyháza élen jár, emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester. Megerősítette, 15 év eredményeire építve van mit bemutatni, fogalmazott. A jó pap holtig tanul, ez is lehetne a projekti elmondata, mondta a polgármester. Hozzátette, fontos, hogy Nyíregyháza ne csak a saját bevált gyakorlataira építsen, hanem más városoktól is tanuljon. A cél, hogy olyan eredmények szülessenek, amelyek tovább viszik és fejlesztik mindazt, amit eddig közösen elértek. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
A mozgásreceptre a Brinka PTK, a Brinka város, a szépkorúak olimpiai most már versenye a gyerekektől, amit érdemes együtt is nézni, és azért van itt most a helyi támogató csoportban mindaz a civil szervezet, egyesület, szakember, akik ezzel foglalkoznak, akik az elmúlt években is együtt dolgoztunk, és most ez egy 4 éves, tehát elég hosszú nemzetközi projekt, és olyan partnerekkel, akik szintén fontosnak tartják a városokban ezeket a kérdéseket.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Micsoda baj, ó, ez a lány, ő azt kitrigen vártam már. Ó, az őrült vágy, ma ránk talált, az egész életünk fejre állt. Ez ennyi csillagon állt, értem el hozzád. Egy csók, nem csók, s a szíven acs ne bánt. Micsoda baj, ó, ez a lány, tőle megkapom, ami jár. Egy csábos pillantás, egy kis varázs, ez a szerelem semmi más. A föld is beleremeg, mikor hosszan csókol. Ahogy megérint, nem kell a szóból. Neked mégsem kellett végleg az én szívem. Hidd el, régen érzem, éltél, csak nem értem. Oh, micsoda baj? Ó, ez a lány ezen az éjszakán kicsinál. Ha elmúlt már az őrült vágy, mondd, hogy mi legyen ezután. Ezennyi csillagon át éltem el hozzád. Egy búcsú csó, s az élet megy tovább. Ezen az éjszakán kicsinál. Ó, ha elmúlt már az őrült vágy, mondd, hogy mi legyen ezután. Ezennyi csillagon át éltem el hozzád. Egy búcsú csó, az élet megy tovább. Nekem mégsem kellett végleg az én szívem. Hidd el, régen érzem, éltél, csak nem értem. Ez a lány, micsoda báj, tőle megkaptam, ami jár. S az édes csók leserű lett már. Annyi szót sem szólt, ahol volt, hol nem volt. A lányra miért nem gyűlt, éppen már szél fújt. Szikrát miért nem szólt, sorsunk még rám. Oh.